kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, advent negyedik vasárnapjára, igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint ezt megírva találjuk János evangéliumában, az első fejezetben, a 19. verstől a 28. a következőképpen. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor Illés vagy te? Neki jelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát. Ki vagy, hogy választathassunk megbízóinknak? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Nagy céljaink kitűzésekor, amikor megálmodjuk, hogy hova is akarunk eljutni, ilyen a hivatásválasztás és a párválasztás. Ilyenkor még nem tudjuk pontosan azt, hogyan is alakul majd a mi életünk. Nem tudjuk azt, hogy ki lesz a nagy ő életünk párja, de azt már nagyon jól tudjuk, vagy legalábbis igen jól körvonalazódik az életünkben, hogy milyen ne legyen a nagy ő. Az ember ebben a világban folyamatosan változik. És ebben a folyamatos változásban az ember szeretne valami biztosat, valami állandót. A keresztény ember életében ez az állandó, ez a biztos pont, az ő hite, az ő meggyőződése, hogy Jézus Krisztusban, az Isten megtestesült szeretetében van értelme az ő életének. Mai igénk arról szól, hogy van egy ember a pusztában, aki látványnak sem utolsó. Ez azt jelentette, hogy teveszőrruhát viselt, bőröv volt a derekán, és igen kemény prédikációkat tartott a Jordán partján. Ma úgy mondanák, hogy csípős, vagy metsző, szociális hangvételű prédikációkat mondott keresztelő János. Világosan megmondta, hogy mit kell tenni. Akinek van fölöslege, az ossza meg a fölöslegét azzal, aki szűkölködik. Akinek van két ruhája, és látja, hogy a másiknak egy sincs, akkor azt ossza meg. De nem csak ezt prédikálja, azt is prédikálja, hogy elközelgett az Isten országa. Isten országa jövésben van, más fordítás szerint, azaz Isten országa itt van folyamatosan történve közöttetek. Amikor keresztelő Jánost kérdezik, hogy ő kicsoda, nem azt mondja, hogy én ez és ez vagyok, hanem azt mondja, én nem az vagyok, akit ti gondoltok. Ahogyan Isten sem az, akinek mi emberek gondoljuk. Már a Jáve név is a vagyok, aki vagyok, aki voltam, vagyok, aki leszek, és jelzi, hogy Istenre nincsen név. Ha azt mondjuk, hogy Isten, akkor tulajdonképpen egy abszurditást mondunk ki, hiszen a véges ember a véges szóba belefoglalta a végtelen Isten. Márpedig a véges a végtelent befoglalni nem tudja. Mégis tudjuk, hogy ha kimondjuk ezt a szót, hogy Isten, akkor megfogtuk az Istent emberi módon, a gondolataink számára. Isten tehát nem az, akinek mi gondoljuk. Nem a mi hiányos elképzeléseink égbevetített tükörképe. Sokan mégis így látják az Istent. Isten azonban egy. Olyannyira egy, hogy nincs más erő ebben a világban, csakis az egy ereje, az Isten ereje, amit nagyon sokan másik erőnek gondolnak, az nem más, mint az Isten hiánya, az Isten szeretetének a hiánya. Ez bizony mozgat embereket, nem is akár hogyan. Ha valakinek a szívében nincs ott az Isten szeretete, akkor nem csak furcsa, de olykor borzasztó dolgokra is képes. Isten nem az, akinek mi gondoljuk őt. És keresztelő János is azt mondja, én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem. Mert hogy teóriák azok voltak. Hitték a zsidók azt, hogy újra megtestesül majd a lélek. Ezért várták, hogy majd Illés újra eljön. Ha jártunk zsinagógában, akkor láthattunk a zsinagóga központi részénél a tóraolvasó asztaltól nem messze egy ilyen dupla széket. Nem két szék van egymás mellett, hanem egy olyan széket képzeljünk el, ami egybe van szerkesztve. Ez a kiszés Eliáhu, vagyis az Illés széke. Mert hogy Illés bármikor visszajöhet. De azt mondja keresztelő János, hogy én nem Illés vagyok. Hát akkor ki vagy? Kérdezik őt. Talán próféta vagy? Nem, én próféta sem vagyok. Hát akkor mondd már meg, hogy ki vagy. És akkor azt mondja, hogy én kiáltó hang vagyok a pusztában. Nem több, nem is kevesebb. Kiáltom az igazságot a pusztában. És ez a kiáltás, ez tulajdonképpen kor nélküli, idő nélküli, folyamatosan hangzó igazság a pusztában, az emberek pusztaságában. Keresztelő János kiált. Kiált, és azt mondja, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Fogadjátok már az Istent, hiszen az Isten jön, az Isten jövésben van. Én ugyan vízzel keresztelek, de mögöttem van az, felettem áll az, akinek én a sarúja szíját sem vagyok méltó megoldani. Annak idején a házi rabszolga, a dúlosz feladata volt az, hogy a betért vándor lábát megmossa, olajjal megkenje, megtörölgesse, felfrissülést adva az útfáradtságai után. De azért ezt nem a házigazda végezte, hanem a házi rabszolga, a dúlosz. Keresztelő János azt mondja, én még arra sem vagyok méltó, hogy az, aki utánam jön, és nem vízzel keresztel, hanem tűzzel, annak én a sarúja szíját sem vagyok méltó megoldani. Ki az, aki keresztelő János után jön? Hogyan kell fogadni az Istent? Sok-sok kérdés. Keresztelő János azonban világosan megadja a kérdésekre a választ, térjetek meg. Térjetek meg, mert a fejsze már ott van a fák gyökerén. Tanítani szoktam konfirmandusoknak is, a gimnazistáimnak is, hogy mit jelent ez a kép, hogy a fejsze ott van a fák gyökerén. Kérdezem, hogy láttatok-e már favágást, akkor persze mindenkinek előjön a kép, hogy ott van a stílfűrész, a motoros fűrész, és kivágják a fát. Nem úgy, hanem ahogy a régiek csinálták, fejszével. És akkor el kell magyarázni, hogy mit is jelent az, hogy a fejsze ott van a fák gyökerén. Hogy az a fejsze, az bizony megpihen, az ember megpihenteti a gyökéren, és azt csinálja gondolatban, fejben, hogy oda fogok én majd lesújtani. Talán még próbálja is. Hogy egyszer fölemeli, és akkor jó, odaütök majd. De ez az utolsó előtti pillanat. Amikor keresztelő János azt mondja, hogy a fejsze ott van a fák gyökerén, akkor ezzel azt akarja kifejezni, hogy nem sok időtök van hátra, annyi, hogy a fejsze fölemelkedik, és aztán lesújt. Célzottan, határozottan, erővel, és el fogja vágni az életetek gyökerét. Nincs menekvés. Vagy most, vagy semmikor. Keresztelő János tehát világos választ ad. Térjetek meg, egyengessétek annak az útját, aki utánam jön. Mai igénk tulajdonképpen nem más, mint keresztelő János bizonságtétele. Egy kijelentés. Keresztelő Jánosról azt mondja Jézus Urunk, hogy nincs nagyobb ember az emberek között keresztelő Jánosnál. És ez azért mondja, mert keresztelő Jánosnak megadatott, hogy a halandó Jézusban meglássa a Krisztust, az emberfiát, az Isten embert. Mert hogy keresztelő János magasabb valóságokat látott. Egy tábornok, egy generális, aki fönt áll a dombon, messzebbre ellát. Látja, hogy a csapatai merre mennek, és úgy adja az utasításokat, mert fölülről látja a dolgokat. Bizony, a katona az csak a harc részleteit látja, a véres küzdelmet, a dombtetőn irányító tábornok átlátja az egész csatát. Úgy, ahogy keresztelő János is, és az ő különlegessége ebben van, átlátja az egész isteni üdvtervet. És ezért mondja, hogy Agnus Dei, íme az Isten báránya, és az ő attribútuma, vagyis jelvénye, ami alapján be lehet azonosítani, például a tatai tóban lévő szobrot. Nem is olyan rég, valahogy rá találtam a keresőben erre a képre, és a kép aláírása az volt, hogy a tatai tó embere. Hát persze, ha nem tudja, hogy az a bot, az keresztelő János botja, akkor nem tudja, hogy mit ábrázol. Mert hogy az a bot, az messzire mutat. Nem csak a horizontra, hanem a horizonton túlra is. És meglátja a Krisztusban a küldöttet. Ezért különleges Jánosnak a személye. János fölülről látja azt, amit sokan csak síkban. És ezért hallgatnak annyira keresztelő Jánosra. Korunk népbetegsége a depresszió. Azaz a nyomott hangulat. Sár perspektívából nézve az életet, az ugyanolyan veszélyes, mintha valaki rózsaszín szemüvegen keresztül látja a valóságot. Sokan beszélnek úgy Istenről, mintha Isten ember lenne. De Isten nem ember. Isten, Isten. Isten és ember között vannak határok. És a hívő ember nagyon jól tudja, hogy hol húzódik ez a határ. Felismeri a határokat. Nagyon jól tudja, hogy van a dolgoknak kezdete, van közepe, és van vége. Hogy a létnek van alfája, és van omegája. Hogy ki a békesség szerzője, és hogy honnan ered a baj. Amikor az ember felismeri a határokat, akkor tud igazából kiteljesedett keresztény életet élni. Mert a megoldás a határok felismerésében rejlik. A keresztény ember nagyon jól tudja, hogy hol a határ az értéktelen és az Istennek tetsző között. Tudja azt, hogy mi az, ami az Istennek utálatos, és mi az, ami az ember számára építő és emelő. Tudja azt, hogy az Isten Isten, és éppen ezért nem fog Istent játszani. Még a szólásokban is benne van, hogy hát ő itt a helyi kisisten, vagy legalábbis ugye annak gondolja magát. Ha meglátjuk önmagunk, ha meglátjuk a másik ember korlátait, akkor nem vállalunk fel idealisztikus célokat, de ismerve a teljesítő képességeinket, határainkat, közreműködhetünk építően abban, hogy emelkedjen az adott közösség, amiben vagyunk. Legyen az családi, iskolai, gyülekezeti, vagy még tágabb, nagyobb közösség. Keresztelő János a botjával és a hangjával a horizonton túlra mutat, az igazi cél felé, Krisztusra, a megtestesült szeretetre. Mert hogy Jézus maga a lét. A Jézusban levés tulajdonképpen azt jelenti, hogy hagyom, hogy az Isten szeretete történjen az életemben. Isten ugyanis arra hívott el minden egyes embert ebben a világban, hogy az élete gyümölcsöt teremjen. Nagy nyomorúsága az embervilágnak az, hogy az embervilág háromnegyed része az adottságait, a lehetőségeit, az idejét hiába valóságokra használja, pazarolja el. Ahhoz, hogy kiteljesedjünk itt ebben a földi létben, ahhoz szükségünk van arra, hogy ellássunk a horizonton túlra, az Istenre. Oda tudjunk figyelni. Ez a hitben járás, ez a hitben látás. Mit mond keresztelő János? Azt mondja, hogy egyengessétek az Úr útját. És azt mondja, térjetek meg. Megtérni azonban nem könnyű. Nehéz a bűnökkel megrakott szekérnek a mély kerékvágásból kiemelkedni. Életünk lovait csapkodva azonban gyakran felborul a szekér, és ilyenkor jó nagyokat repülünk, és bizony fájdalmas a földet érés. Na, ilyenkor elgondolkodik az ember, jó úton járok? Isten pedagógiájának része, hogy megengedi a fájdalmakat, hogy nyilvánvalóvá váljon számunkra a tőle kapható öröm, és a szabadítás, a megszabadulás békessége. Keresztelő János mindenkit kivétel nélkül megtérésre szólít fel. Nem azt mondja, hogy nektek nem kell megtérni, csak nektek. Nektek katonáknak, nektek farizeusoknak. Nem. Mindenkinek meg kell térni. Hát akkor ez azt jelenti, ha mindenkinek meg kell térni, hogy nekem is meg kell térni. Még nekem is. Még neked is. Hiába döntöttünk életünkben valamikor az Isten mellett, a Krisztus útja mellett, a bennünk lévő készség idővel megkopik, és ellenkezésünk újból megerősödik, és újra elfordít minket az Istentől. Ezért van szükségünk, ahogy Lutherünk mondja, naponkénti megtérésre, naponkénti odafordulásra, naponkénti visszafordulásra az Istenhez. Naponta ki kell nyilvánítanunk azt, hogy mi az övéi vagyunk. Olyan ez, mint amikor kedvesünknek, társunknak a fülébe suttogjuk, szeretlek. Megerősítő, felemelő, erőt adó cselekedet ez. Istennel kapcsolatban ezt hitvallásnak nevezzük. Isten országa közöttünk van, bennünk van. Ezt meglátni, elfogadni, e szerint élni, ez a keresztény élet. Maga a szó, hogy keresztény, Krisztus követőt jelent. Van itt még egy fogalom, igénk végén, ami előjön, ez pedig a tűz. Mert azt mondja a keresztelő János, hogy én vízzel keresztelek, de utánam jön az, akinek én saluja szíját sem vagyok méltó megoldani, és ő tűzzel keresztel. Amióta az ember ismeri a tüzet, azóta szolgálatába állította, melegszik mellette, meg gyakran játszott is a tűzzel, azaz pusztított ölt vele. A tűz emésztő ereje egyeseket betegesen hatalmába kerített, de voltak, akik csöndesen csak imádták a tüzet. Olyan misztikus maga a tűz, a láng. A tűz nem véletlenül, éppen a misztikája miatt az élet szimbóluma. Nekünk keresztényeknek nem az a feladatunk, hogy őrizzük a tűz, a valamikori tűzből ott maradt hamut, és ezt neveznénk tradíciónak, hanem nekünk keresztényeknek az a feladatunk, hogy a lángot továbbadjuk, az Isten szeretet lángját. Ahogyan erővel felcsapnak a lángok, úgy születünk mi is bele ebbe az anyagvilágba. Életünk egy, kettő vagy több talentumos, ez majd kiderül. De a tűz mellett, életünk tüze mellett sokan kell, hogy megmelegedjenek. A tűz nem csak a miénk, a tűz mindenkié, aki melegedni akar. Sokan mégis életük tüzét arra használják fel, hogy demonstrálják saját erejüket, és megperzseljenek vele másokat. Isten azonban egyszer, mert ő az igazság Istene is, számon kéri az embert, mire használta fel élete lángját. A tűz ugyanakkor jelenti az Isten szeretetét is. A tűz ugyanakkor jelzi az Isten szent lelkét is. És itt megint előjön a titok, a Szent Háromság titka. Hogyan lehet valaki egy, amikor három? A három egy Isten misztikuma. János a pusztában keresztelt és prédikált, ma úgy mondanánk, ébresztette az emberekben a közösséghez tartozás, a szociális érzékenységet. Sokan megkérdezték keresztelő Jánostól, hogy akkor mi most mit tegyünk. A praktikus jó tanácsokon kívül azt mondja keresztelő János, hogy térjetek meg. Sokan gondolják ebben a mai világban, hogy nem éri meg megtérni. Inkább kerülik az Istennel való találkozás lehetőségeit. Nem csak az Isten tiszteleti alkalmakat, hanem az életben a találkozásokat, amikor nyilvánvalóan a történésekben, az eseményekben, az embereken keresztül az Isten szeretetével találkozunk. Nem csak a templomot kerülik, a Bibliát is, és a Bibliát most ne úgy nézzük, mint egy receptkönyvet, amely az életre, minden egyes dolgára praktikus tanácsokat ad, hanem a Bibliát úgy nézzük, mint egy olyan könyvet, ami az Isten akaratából született meg, amely segít minket távlatosan gondolkodni. Nem csak születés és halál közötti rövidke 70-80 esztendőben, hanem távlatosan az örök évelet távlatában. Keresztelő János azáltal, hogy rámutat Krisztusra, hogy bizonyságot tesz a Krisztusban megjelent isteni szeretetről, ezáltal keresztelő János új életprogramot hirdet meg. Ez az új életprogram nem egyszerűen szociális gondoskodás egymásról, akinek van ennivalója, azt ugye ossza meg azzal, akinek nincs, hanem a gondolkodás radikális megváltoztatása. Sokan gondolják, még most is ebben a világban, hogy lehet úgy élni, pedig már ez az egész világ faluvá zsugorodott, hogy egyszerűen csak hagyni kell a másikat élni. Ismerik ezt a mondást, a Leben und Leben lassen. A keresztény ember nem így gondolkodik. A keresztény ember nem így toleráns. A keresztény ember tudja azt, hogy csak akkor születik érték ebben a világban, ha azért küzdünk. Ezért a keresztény ember emelni akar. Az érték az csak úgy magától nem áll elő. Az értékért küzdeni kell. Az értékért áldozatot kell hozni. Ha egy gyermeket nem óvnak, nem védenek szülei, ha nem hoznak áldozatot érte, akkor annak az emberpalántának a jövője bizonytalanná válik. Aki áldozatot hoz a gyermekért, az az áldozat, az a befektetett energia majd olyan exponenciálisan fog visszatérni. Ahogyan, ha valaki bizony nem tesz bele, nem hoz áldozatot a jövőért, ugyanúgy a rossz is. Csak egy fordított görbe formájában jelentkezik. A keresztény ember nem egyszerűen közösségben akar csak élni, tömegben, hanem olyan közösségben, ahol érték teremtődik. Azért a keresztény, azaz a Krisztus követő ember partnert lát mindenkiben, aki akarja a szépet, a jót, aki munkálja az igazságot, a tisztességest, a tisztát. Ezért írja Pál is a római levélben, hogy a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Advent 4. vasárnapja van, és mindjárt itt karácsony, azaz Isten megtestesülésének misztikus ünnepe. Amikor Isten megtestesül, akkor ezzel utat mutat az embernek. És azt mondja, van hozzám való eljutás az áldozatkész szeretetre át. Neked ember utad nincs, de nekem van utam hozzád. Ez az evangélium, hogy fölülről lehajol az Isten hozzánk, és át akar emelni ebből a világból minket, mindannyiunkat, külön-külön abba a világba, az Isten országába. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, jöveteledet várja néped. Kérünk, igéddel tisztíts minket, szenteld meg életünket, öltöztess fel az igazság, a béke, az irgalmasság és a szeretet cselekedeteivel, hogy büntetlenül állhathass mindannyiunkat színed elé, és ígéreted szerint veled éljünk örökké boldogan. Amen.